Na, hát jó estét kívánok! A Tánjának a 29-es fejezetét tanulmányozzuk. És ugye egy olyan alapvető problémával foglalkozik itt a Alter Rebbe, amivel a magunk szintjén mindannyian szembesülünk, szerintem viszonylag gyakran. Ez mégpedig az, hogy előfordul az, hogy az emberből hiányzik a lelkesedés. Ez az élet sok területén előfordul, és ez egy nagy probléma. Ez egy olyan probléma, ami mindent meg tud ölni, minden dolgot. Ez ugye lehet a emberi kapcsolatok tekintetében is, lehet a mindennapi munkájában is, de amivel itt az általában foglalkozik, az nyilvánvalóan ami a Tánya szempontjából lényeges, az az örökkévaló szolgálata, Isten szolgálata, és a ezzel kapcsolatos dolgok. És itt az Alter Rebbe ezt úgy nevezi, hogy ez a szív tompasága. Ugye a haszid filozófiában kétfajta ilyen tompasság, ilyen bágyadság, vagy kábulat van megnevezve. Az egyik az a intellektusnak a kábultsága, a másik meg a szívnek a kábultsága. Ugye a különbség az az, hogy ha megpróbáljuk magunkban ezt elhelyezni, vagy lerajzolni, hogy ez hogyan is néz neki, az, hogy az intellektus kábultsága az olyan, amikor valaki annyira kábult, hogy nem is érti azt, hogy valami gond van, vagy még csak fejben se tudja, hogy mi lenne a jó út, vagy még csak fejben se látja, hogy mi lenne a helyes, hogy milyen kéne, hogy legyen ő. Ugye az a legrosszabb, mert akkor vagyunk a legmesszebb a megoldástól. De ebben a fejezetben nem erről van szó, hanem arról van szó, amikor a szív kábult, a szív tompa, ami azt jelenti, hogy az ember a fejében, az intelligencia szintjén pontosan tudja, hogy mi lenne jó, pontosan tudna, hogy melyik út, hogy mi lenne a helyes út, mit kéne tennie, miért kéne lelkesülnie, és ráadásul azt is tudja, hogy nem csak, hogy mi az a dolog, amiért lelkesülnie kell, hanem azt is, hogy miért érdemli meg az az adott dolog a lelkesedést. Tehát fejben minden megvan, fejben ő teljesen lelkes, és semmi oka nincs rá, hogy ne lelkesedjen, és mégis szívben tompa, és szívben nem képes magát rávenni, hogy lelkesedjen. Egyszerűen hidegen hagyja a dolog. Egy kicsit olyan ez, hogy mint ami ugye általában az olyan ember, aki valamilyen kis melankóliába vagy depresszióba kerül, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy mi a baj, mert az már a fejtompasága lenne, amikor fejben sincs ott, hanem fejben a depressziós ember tudja, hogy mi lenne a jó, pontosan tudja, hogy mi lenne az a jó út, amit neki követnék, de egyszerűen képtelen, valami oknál fogva képtelen rávenni magát arra, hogy azt át is érezze azt az utat.
Mi is az ekked?
Teljesen elkedvtelenik, és minden dolog hidegen hagyja, és mint hogyha ez a ridegség, ez a kedvtelenség, ez a tompaság, mintha egy falként emelkednek közé, és adott dolog közé, az adott cél közé, vagy az adott másik ember, vagy Isten közé, egy olyan falként emelkedik, ami miatt nem képes létrehozni a kapcsolatot, ami miatt nem képes az érzelmi világaiba is beengedni ezeket a dolgokat. És az általában valóban így is definiálja ezt úgy mondja, hogy ez a tompaság, ez a kedvtelenség, ez az ember egójának az ember egoizmusából származó, a szíve köré gyepesedő háj réteg, az a ilyen réteg, ami elállja az útját a dolognak, elállja, ugye itt nem fizikai, feltétlenül fizikai háj rétegről van szó, de ami elállja az útját annak a dolognak, ami a fejében megvan, de nem képes az érzelmek szintjére levinni. Most a kérdés az, hogy mi a teendő ilyenkor, ez ugye az alapkérdés, amikor mi is ilyen helyzettel szembesülünk, hogy tudjuk, hogy valami miatt nekünk lelkesnek kéne lenni, hogy kéne, hogy legyen érzelem, de egyszerűen nincs ott az érzelem, akkor mi a teendő? Vegyük most ugye Istent példaként, amikor valaki tudja, hogy neki lelkesednie kéne azért, hogy amiért van, amikor lelkes is, például, hogy elmenjen imádkozni, vagy hogy feltekerje a tfilint, vagy hogy meggyújtsa a péntekesti gyertyákat. És van olyan alkalom, amikor ezért teljesen lelkesek vagyunk, más alkalom, akkor viszont hidegen hagy ez a dolog, és elkedvtelenünk. Akkor mi a teendő? Mit kéne tenni azért, hogy ezeket a dolgokért mégis kedvet kapjunk? Hasonló módon a kérdés az nem csak az Istennel kapcsolatban merül föl, hanem az élet más területein is. Amikor valamiről tudom, hogy az a helyes, sőt, nekem az a jó és az a kedves, és mégis nem vagyok képes rá, hogy rávegyem magamat, hogy kedvem is legyen hozzá, akkor mi a teendő? Ugye két lehetőség van. Az alap kiinduló pont az az, hogy ha egy fa nem akar meggyulladni, a tűz nem akar rákapni a fára, akkor növelem a tüzet. Ráöntök olajat, vagy oda teszek még egy gyufát. Ez egy lehetőség. És ez normál esetben a lehetőség, ezt mindjárt lefordítom, hogy ez mit jelent az élet területén. Van egy másik lehetőség, ami sokkal durvább, sokkal fájdalmasabb, de időnként elkerülhetetlen. Ez az, amikor egy fatönk azért nem akar lángra kapni, mert túlságosan tömör. És ilyenkor nem az a megoldás, hogy még egy kis tüzet oda teszünk, oda tartjuk a lángszórót, mert hiába tartjuk oda, csak maximum befeketedik az a fatönk, de nem kap lángra. A megoldás az az, hogy széttörjük, szétdaraboljuk azt a fatönköt, és akkor esetleg lángra fog kapni. Épp most voltam Amerikában, és ott vendégül látott valaki Washington mellett, egy kis tanyán, és nem is tudtam, hogy Amerikában is vannak ilyen régi házak, egy 1700-as években épült házban lakik az illető, ez különben úgy jár, hogy ismétek talán Fenyvesi Károly író, különben magyarul is megjelentek könyvei, gyönyörű háza van, és ott mutatta, hogy leégett a ház, mint 100 évvel ezelőtt, a ház ez még ilyen agyagból és fatönkökből van építve, és ott is ugye a hiába volt tűz, a fatönkök csak befeketettek, de az nem égett le. Ugye egy ilyen fatönköt hiába fogod odarakni a legnagyobb tüzet is, az olyan tömör, hogy nem tud leégni. Ilyenkor az egyetlen megoldás az, hogy szétvered azt a fát. Most ezt fordítsuk le az élet területére. Mi életünk területére. Ugye a normál helyzet az, hogyha valaki nem lelkes, nem lelkesedik valamiért, kellően, akkor megpróbáljuk, legyen ez szó akár saját magunkról, akár fele barátunkról, megpróbálják lelkesíteni. Még egy kicsit megveregetni a vállát, és azt mondja, figyelj, és elmondani neki, és énekelni vele, és nem tudom. Tehát valahogy bevonni még jobban, hogy lelkesítsük, mert hogyha nem lelkes, akkor valószínűleg, ha nem kapott rá a tűzre, akkor valószínűleg ennek az oka, hogy nincs ott elég tűz. Ez a normális menete a dolgoknak. De van olyan helyzet, amikor hiába fokozzuk a tüzet, hiába veregetjük a vállát, és énekelünk egyre hangosabban, most mind nyilván szimbolikusan szólva, nem kap rá a tűzre, mert annyira nagy az a fal közte és az ügy között, vagy olyan tömör ez a fatönk, hogy nem képes rá, egyszerűen nem történik semmi. Ugye biztos láttatok már ti is ilyet, hogy bemegyünk egy ilyen jó kis társaságba, és mindenki nagyon jól érzi magát, jól szórakozik, és ott ül valaki az asztalnál, így magába teljesen ilyen elkedvtelenedve, és amikor a többiek ránéznek, és próbálják őt is bevonni, és mondjuk viccelődni vele, akkor mondjuk ilyen kényszerből elereszt egy ilyen mosolyt, igazából látszik, hogy teljesen kedvtelen, és attól még, hogy még jobban meg fognak vele próbálni heccelődni, és de van, és semmi nem változik, hanem csak egyre jobban így megy lefelé, miközben látja maga körül azt, hogy a többiek mennyire örülnek, és milyen jókedvűek. Most ebben a helyzetben nem fog segíteni az, hogyha még jobban beerősítjük, és megpróbáljuk bevonni. Úgy látszik, az első viccet nem értette, akkor majd a másodikat fogja. Ez semmilyen hatást nem fog elérni. Mi a megoldás ilyenkor? Csak az, hogy szétverjük azt a fatönköt. Vagyis, ha megpróbáljuk ezt a szívnek ezt a tompaságát azzal kezelni, hogy valamilyen módon rákiáltunk illetőre, vagy saját magunkra, megtörjük azt a falat, ami miatt nem az érzelmeihez nem jut el ez a dolog. Van egy példa, amit az általában ennek a fejezetnek a végén mond, az én előre mondom, és kicsit érthetőbb lesz. A példa az arról szól, amikor a kémek, ugye emlékeztek a Tóla történetében volt 12 kém, akiket Mózes kiküldött a Szentföldre, és visszajöttek a kémek, és 12-ből 10 azt mondta, hogy nem leszünk képesek bevenni az országot, mert ott óriások vannak, és félelmetes, minden. És azt a kifejezést használták, hogy nem lesz képes, mert nem leszünk képesek, mert erősebbek nálunk. Most azt a szót, hogy nálunk, azt úgy is lehet olvasni, hogy mi mennu, nálunk, meg úgy is, hogy mi menno, hogy nála, hogy erősebbek nála, vagyis Istennél. Ugye nem leszünk képesek bevenni a Szentföldet, mert azok, akik ott vannak, azok erősebbek Istennél. Ennyire hitetlenek voltak. Mi volt a büntetés? A büntetés az volt, hogy Isten nagyon nagy haragra gerjedt, és Mózes is ott rájuk kiáltott, és bizony meg lett vonva a zsidó néptől, hogy akkor bevonuljon a Szentföldre, hanem várni kellett még ezek után 40 évet. Most ez egy elég durva büntetés, ez nem a lelkesítésnek. Mózes nem ahhoz az eszközhöz folyamodott, hogy akkor megveregette a vállukat, és mondja, ne csináljátok már, hát emlékezzetek vissza, hogy mennyi minden csoda volt, és mit tudom én. Ezzel próbálkozott például Joshua és Caleb ott a helyszínen, a két olyan kém, akik ugye nem váltak hitetleneké, de nem sok sikerrel jártak. Tehát nagyon erős büntetést kaptak a kémek. Mi történik ezek után? Isten azt mondja, hogy jó, akkor forduljatok meg, nem fogtok tudni bemenni a Szentföldre. Majd erre azt mondják a kémek, hogy na, menjünk mégis. Hirtelen mégis menni akarnak. De ez hogy lehet? Az előbb azt mondták, hogy egy félelmetes hely, amit nem leszünk képesek, Isten nem lesz képes bemenni. Mi a válasz erre, hogy az a nagy büntetés, amit Isten és Mózes rájuk rakott, megtörte azt a kettelenséget, vagy nem a kettelenség a jó szó erre, megtörte azt a pökhendiséget, vagy gőgöt, ami miatt annyira hitetlenekké váltak. Tehát ez az a módszer, ami így működhet, nem? Nem áll össze?
Nem pökhendiség volt. Kis nem gőg, inkább egy defetizmus, egy kis hitűség, egy gyávaság.
A pökhentiség az valóban lehet, hogy nem egy jó kifejezés erre, de amikor a fejezetet olvasni fogjuk, akkor látni fogjátok, hogy kicsit elmélyül abban az álterebe, hogy miből származik ez a dolog. És arra jut, hogy annak a tudatnak a hiányából, ami arról szól, hogy Isten tulajdonképpen minden. Az Isten végtelenség tudatának a hiányából, és az isteni végtelenség tudatával szemben a saját egónknak az előtérbe helyezéséből. Tehát amikor az ember akkor válik kishűtűvé, amikor úgy gondolja, amikor nem érzi át azt, hogy ő mennyire semmi tulajdonképpen, és viszont a saját dolgait nagyon-nagyon felnagyítja. Ugye a saját, és ez történt itt a kémekkel is, akik ha átérezték volna egy kicsit is azt, hogy Isten mennyire végtelen és mennyire mindenható, akkor nem ez a kontextus, hogy mi kicsik vagyunk, olyanok vagyunk, mint a kis bolhák, kis bogarak az ő szemükben, már mint a Szentföld lakóinak, a kánaánitaknak a szemükben, ez nem ismerült volna föl, mert ők nem is ebben a kontextusban gondolkodtak volna, nem a saját kis kicsinyes kontextusukban gondolkodtak volna. Na tehát akkor erről szól tulajdonképpen ez a fejezet, és így ez a fejezet most lehet, hogy azoknak pláne, akik most először látnak a tánya tanulás, ez egy kicsit ijesztő lesz, mert általában sem a tányában, sem a Chabad haszid filozófiában ez a téma, vagy ez a megközelítés, amit itt most olvasni fogunk, ez nem jelenik meg. Mert általában a szemben például a muszár irodalommal, ami a haszidizmussal párhuzamosan, de attól amúgy függetlenül terjedt el ugyancsak Kelet-Európában, ami nagyon erősen az emberi jellemvonásoknak a javítására összpontosít azzal az eszközzel, hogy az ember állandóan sanyargassa önmagát. A haszidizmus nem az önsanyargatásra teszi a hangsúlyt, hanem pont fordítva a lelkesítés növelésére, a fény növelésére. Ez a fejezet ezzel szemben az egyik olyan fejezet a tányában, ami egy kicsit az öncsanyargatás ha nem is fizikai önsanyargatás, de a lelki önsanyargatás eszközét is megismerteti bennünk. Hát itt tartunk most, és akkor szerintem lássunk is. Lássunk is hozzá. Péter, van kedved olvasni egy kicsit?
Jó. Haraggal és nagy hanggal győzni a rosszal szemben. A 26. fejezetben az Alterebbe kifejtette, hogy a depresszió és a szív tompasága olyan lankadt állapotot eredményez emberekben, mely megakadályozza, hogy az állati lélek gonosz ösztönén felülkerekedjen. Ezért a 26. és 28. fejezetben egy olyan módszert körvonalazott, amely különféle okokból támad depresszión felül lehet kerekedni. Ebben most a következő fejezetben az Alterebbe azon eszközökről szól majd, amelyekkel a szív tompasága, timtum halev, kezelhető, miután előbb magát a szív tompaságának állapotát írja le világosabban.
Ugye korábban az előző fejezetekben, aki emlékszik, a nyár előtti tanulmányunkra, arról volt szó, hogy az emberben mindenféle negatív gondolatok támadnak, mondjuk különböző olyan vágyak, vagy olyan negatív gondolatok, amiket tulajdonképpen szégyel az ember, és önmagában ez a szégyen érzet egy ilyen rossz kedvet eredményezhet. És az általában arról beszélt, hogy ezt a rossz kedvet hogyan lehet legyőzni, hogyan kell az embernek önmagára a saját hogyan azonosítsa önmagát, hogy hogyan kezelje ezeket, hogyan ne váljon szomorúvá attól, hogy azt tapasztalja önmagában, hogy vannak ilyen negatív gondolatai. Ez volt az előző 2-3 fejezet. Most egy új témáról van szó, ez a szívtompaság, ez azt jelenti, hogy egyszerűen lebénul. Nem képes se elindulni semmilyen irányba, nem azért, mert van negatív gondolata, egyszerűen úgy tűnik, minden ok nélkül teljesen lebénul. Nem képes, tudja fejben, hogy merre kell menni, de nem képes előre haladni. Nézzük akkor ezt a szív tompaságának a fontos definícióját.
A szív tompasága. Azoknak, akiknek a lelke bénulim szintjén áll, egy további nehézséggel is meg kell küzdeniük. Az ilyeneket alkalmanként, sőt akár rendszeresen tompaságot tapasztalnak a szívükbe, mely mintha csak kővé változott volna, és bármi erővel igyekezzenek is, nem képesek a szívüket az imába megnyitni, mely pedig per definíciónál a szív szolgálata. A szívnek ez az elnevezése, elnehezedése azt is megakadályozza, hogy az ember hadat viseljen a gonosz ösztön ellen, megszentelve magát a beengedett dolgokban.
Ugye, amiről most beszélünk, az egy nagyon kifinomult dolog. Ugye ez a szívnek a szolgálata. Tulajdonképpen ez ennek a depressziónak, vagy ennek a fásultságnak a legfinomabb formájára mutat már rá. Ugye egy erősebb formája ennek a depressziónak az, amikor az ember nem csak szívben nem képes semmit tenni, hanem teljesen lebénul fizikailag is. De az már tényleg egy korkép, az tényleg depresszió. Hát amikor a cselekedeteinek a hiányán is meglátszik az, hogy ő mennyire eltompul szívben. Akkor fekszik az ágyban, és nem képes fölkelni, nem képes semmit csinálni. De mi most még nem erről beszélünk, mert azért a legtöbb ember nem szokott ebbe a állapotba kerülni, és itt azt mondja, hogy a bénoni, ugye a közepes, amelyikben legalább potenciálisan mindannyian beletartozunk, még akkor is, hogyha ezt igen ritkán érjük el ezt a szintet. Ezeknél azt mondja, hogy ez egy olyan nehézség, amelyet alkalmanként akár rendszeresen megtapasztalhatunk. Ez nem a depresszió, mert a cselekedeteinken még nem látszik meg. Azokon a cselekedeteinken, amelyekhez nem szükséges szív, most az Istennel kapcsolatos cselekedetekről beszélek, azon nem látszik meg. Ugyanúgy tartjuk magunkat, most, hogyha a vallási dolgokról beszélünk, akkor ugyanúgy tartjuk a vallási előírásokat, elmegyünk akár imádkozni, föltekerjük az imaszínjat, elmondjuk az ima szövegét, esszük a kóser ételeket, mondjuk az áldásokat, mindent, amit egy vallásos zsidónak tennie kell, és hogyha ezt most nem a vallásos zsidó szintjén mondom, hanem a mindennapi embernek, a mindennapi erkölcsi viselkedésnek a szintjén, akkor az élet megy tovább, a gyakorlatban minden megy a maga útján. De azokban a dolgokban, ahol viszont kifejezetten a szívre van szükség, ott nem képes a szív megmozdulni. Ugye a gyakorlati életben át tudjuk hidalni ezt, mert most éppen azt senki nem fogja látni, ezt nem lehet észrevenni, hogy most mennyire szívvel teljen adom azt az adományt, vagy mennyire nem. Van egy-két olyan dolog, amiben viszont, ha nincs szív, akkor nincs miről beszélni. Ez ilyen például az ima. Az imának a lényege, az a szív szolgálata. Azt tudjátok, hogy az ima kötelezettségét, azt honnan tudjuk, hogy van ilyen kötelessége az embernek, hogy imádkozzon. Hol van a Tórában az leírva, hogy imádkozni kell? Valaki emlékszik?
Ábrahám reggel, meg...
Jó, ezek ilyen midrások, hogy Ábrahám bevezette reggel. De van egy hely a Tórában, explicit ki van mondva, hogy imádkozni kell. Valakinek beugrik? Ugye minden nap mondjuk ezt. A
tengerben menni?
Nem, egy felszólítás. Smában, így van, nagyon jó. Smában azt mondjuk, vattam ez a semelő kéhembe holle vávhem. Szolgáljátok Isteneteket teljes szívetekkel. És erre azt mondja a Talmud, hogyan lehet szívvel szolgálni? Mi számít szívszolgálatnak? Azt mondja, hát rézut fila, ez az ima. Az ima az a szív szolgálata. Vagyis ha nincsen szív az imánál, akkor lehet, hogy a gyakorlatban te elmondtad a szavakat, de az nem számít imának. Ott az nem számít imának. A gyakorlatban nem kötelező megismételni az imát, mert a rabbik nagyon nehéz mérni azt, hogy mikor volt ott a szív, és mikor nem. De tulajdonképpen, ha nincsen, az ima az egyik olyan dolog, amiben ha nincsen úgynevezett kavone, nincsen kavaná, nincsen átérzés, vagy nincsen áhítat, akkor az olyan, mintha meg se tetted volna. Minden más dologban mondjuk, amikor meggyújtod a péntek esti gyertyákat, vagy cedakát adsz, adakozol, akkor is, ha nincsen mögött áhítat, az számít. Az ima, mert a lényege a szív, ezért ha hiányzik belőle, akkor nem, mintha nem mondtad volna most. Akkor ugye itt van a probléma, ezért emelik ki itt külön az imát, hogy mi van, hogyha a szívem úgy eltompult, hogy ott vagyok az imánál, de nem vagyok képes, nem érzem a tüzet, nem vagyok képes lelkesíteni magamat, vagy belelkesülni az imám. Ugye ez az egyik olyan dolog, amiben mindenképp szükségem van a szívre, a szív megmozdulására, és nem vagyok, és úgy érzem, hogy bár fejben tudom mindazokat az igazságokat, és mindazokat az alaptételeket, amelyek rávehetnének arra, abba az irányba mozdíthatnának, hogy a szívem is megnyíljon, de ettől még nem nyílik meg a szívem. Tudom azt, hogy Istennek köszönhetek mindent, és tudom azt, hogy milyen nagy dolog az egészség, a család, a szeretteimnek a közelsége, a maga az élet, milyen nagy ajándék. Ezeket mind tudom a fejemben, de a szívemben nem érzem ennek. Van olyan alkalom, amikor az ember ezeket érzi. Biztos feltek is elfogadok, imádkozik, és érzi, hogy ez mennyire ott van, és tényleg az a hála, vagy az a alázat, amit érez Isten felé. De itt most arról van szó, hogy ezt tudom, de a szívem egyszer nem képes megmozdulni, mint egy kicsit depressziós lennék. Tudom, hogy így van, de mégsem mozdul a szívem. Ez ugye az első dolog, ami azt mondja, hogy és bármely erővel igyekeznek is, nem képesek a szívüket az imában megnyitni, mely pedig ugye a definíció szerint a szív szolgálata, erről szól az egész ima. Ez az első téma, ahol a szívem mindenképp szükség van, és a szív hiányzik, akkor az nem tökéletes. A másik terület, amit itt a második bekezdésben mond, hogy a szívnek ez az elnehezése azt is megakadályozza, hogy az ember hadat viseljen a gonosz ösztön ellen, megszentelve magát a megengedett dolgokban. Ugye, aki emlékszik a tárgyának az előző fejezeteiből, ugye egy nagyon fontos kijelentése volt, a tanítása volt az Álterebének, ami úgy szólt, hogy az embernek, amikor a Tóra azt mondja, hogy szenteljétek meg magatokat, dosimtiú, szenteljétek meg magatokat, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy az embernek meg kell tartania a Tóra a szentírás minden szabályát és előírását, hanem azt jelenti, hogy még a megengedett, De világi dolgokban is szentségről kell tanúskodnia. Vagyis nem elég az, hogy mondjuk nem eszek tréflit, hanem csak kósert eszek, hanem még az a kóser, amit eszek, az sem úgy eszem, mint egy állat, hanem valamilyen céltudatossággal eszem. Nem egyszerűen azért, mert rávitta az ösztönöm, hogy nekem most ennem kell. Vagy mit tudom én, nem elég, hogy csak a feleségemmel vagy a férjemmel élek házas életet, hanem még az a házas élet, amit élek, az sem úgy teszem, mint egy állat, hanem az állati ösztöneimre hallgatva, hanem van benne egyfajta tudatosság. Most ugye ezeknek a részleteiben nem fogunk belemenni, különösen az utóbbi példának a részleteibe, de ez jelenti azt, hogy megszentelni magunkat a megengedett dolgokban. Most ez is egy olyan ügy, amihez mindenképp a szívre van szükség. Mert ez a fajta tudatosság, ez arra van szükség, hogy át is érezzem ennek a szükségességét. Ugye a manapság nagyon gyakran van szó erről a tudatos életvitelnek a jelentősége. Gyakran lehet hallani a rádióban, vagy a különböző ilyen életviteli tanácsadó guruknak a szájából, mennyire hiányzik a mai ember életéből a tudatos életvitel, és az emberek többsége csak sodródik, és az életet úgy éli végig, igazából csak a körülmények viszik egy bizonyos irányba, de hiányzik belőle a tudatosság, a tudatos életvitel. Ez nagyon igaz, és ez tulajdonképpen a zsidóságnak egy alaptanítása, amikor azt mondja, hogy beholdra hecha deju, ugye, a proféta azt mondja, minden utadban ismerd az örökkévalót. Ami azt jelenti, hogy a tudatosság az nem csak abban kezdődik, hogy céltudatos vagy az élet nagy kérdéseiben, és tudod, hogy milyen irányba haladsz, hanem a mindennapok legapróbb cselekvéseit sem ösztönösen és impulzusok alapján spontán csinálod. Megéheztem, és akkor befaltam egy pizzát, mert most éppen olyanom volt, vagy szexuális vágyaim voltak, és akkor éppen csináltam, amit ilyenkor csinálni szoktak, hanem tudatosság van mindenben, mindennek adok valamilyen, mindent összekötök a szent céllal, mindent összekötök az életem céljával. És ez lehet egy kicsit elvontnak tűnik, de szerintem érthető, hogy miről van szó. Az olyasmi, mint a Yeshivában erre azt a példát szokták volt adni, hogy a űrhajós, aki a élete nagy álmára készül, hogy végre az űrbe utazhasson, az azt megelőző hónapokban az életének minden egyes apró kis részletét az erre az utazásra vagy felkészülésre használja ki. Amikor fogatmos, akkor arra gondol, és azt gyakorolja, hogy milyen lesz az űrben fogatmosni. Amikor eszik-iszik, akkor megint csak ügyelnie kell arra, hogy mit eszik, mit iszik, mert hogy áthangolja a testét az űrben való létre, és itt tovább. És egy ember, akiben megvan ez a spirituális tudatosság, hogy vagy átfogó célt lát a világnak és a saját életének, annak is az élete minden részletében, nem csak a gyakorlatában, hanem a mögötte levő szellemiségben is ott kell, hogy legyen ez a tudatosság. És ez se lehet másképp, csak akkor, hogy az a nyitottsága a szívnek erre megvan, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a célokat, ezeket folyamatosan átérezze. Mert ez is egy olyan dolog, ami nem a gyakorlatban jelenik meg feltétlenül, tehát az elvégzett gyakorlatban, hanem a mögötte levő szellemiségben. Követhető volt, amit?
Igen.
Mindenki mindjárt alszik, teljesen tudatosan.
Nem.
Jó, tehát akkor ez a szív tompasága, mit lehet kezdeni ebben a helyzetben? Folytassuk akkor. Péter, folytassuk?
A testet, amit a lélek fénye nem tud átjárni, össze kell morzsolni. Ebben az esetben a Szent Zohár következő tanácsot adja, ahogyan Gán Édeni Akadémia vezetője mondotta. Az olyan fát, amely tüzet nem fog, forgáccsá kell aprítani, és hasonlóképpen az olyan testet, ami a lélekfényen nem tud átjárni, össze kell morzsolni.
Ugye itt szeretnék tisztázni valamit. Először is mondja, hogy a Gán Édeni Akadémia vezetője mondta, az mit jelent? Ugye ez nagyon misztikusan hangzik, és az is valóban. Ugye tudjátok, hogy a Zohár, ami a Kabbalának az egyik alapműve, hogy azt kiírta Rabbi Simon Bar Jochai. Ugye Simon Bar Jochai, aki Miromban van eltemetve, Meromban van eltemetve, nagy talmudi bölcs volt, és egy nagyon nagy, a legnagyobb kabbalista, aki valaha élt, és ő írta a Zohárt, ami tulajdonképpen a, elsősorban a Tóra öt könyvének a értelmezései, magyarázatai. És ő azt mondja, ő nála van írva, hogy hallotta, mármint ő, hogy az édenkerti jesiva, ugye, mert tehát mit csinálnak a lelkek az édenkertben, ott tanulják, ott tanulmányozzák a Tóra rejtett bugyrait, és hallotta, hogy az édenkerti jesiva vezetője mindenfélét mondott, és ez az egyik olyan dolog, amit mondott az édenkerti jesiva vezetője, amit a Rabbi Simon Bar Jochai megosztott velünk, és az utókorral is, mégpedig ez a gondolat, hogy az a, ugyanúgy, ahogy az a fa, ami nem akar meggyulladni, amelyet nem fog meg a tűz, azt össze kell aprítani, hasonló módon a test, amit a lélek fénye nem tud átjárni, azt össze kell morzsolni. Először is kicsit próbáljuk meg ezt megérteni, hogy mit jelent, hogy a lélek fénye nem képes átjárni. Gondoljunk egy-két olyan élethelyzetre, amikor átjárta a testünket a lélek fénye. És egy-két olyan élethelyzetre, amikor nem járta át a testünket a lélek fénye. Ha most megpróbálom közösen ezen elgondolkodni, tudunk-e valamilyen olyan közös nevezőt találni azokban a helyzetekben, amikor átjárta a lelkünk fénye a testünket, és egy közös nevezőt azokban a helyzetekben, amikor nem járt át a lelkünk fénye a testünket. Most szerintem, hogy érthető egyáltalán a feladat, amit most feladtam a társaságnak. Tehát ugye arra van szó, hogy mik voltak azok a helyzetek, amikor olyan nagyon őszintén, és nagyon tiszta szívvel, és nyitott szívvel fordultunk Istenhez, és mondjuk nagyon, nagyon mély áhítattal imádkoztunk, és egyfajta Isten szeretetet érezve imádkoztunk. Mondjuk ezt nevezzük azt annak, amikor a lelkünk fénye átjárja a testünket, és mik voltak azok az alkalmak, amikor teljesen hidegen hagyott bennünket minden, ami spirituális, és isteni, és így tovább. Ezt nevezzük annak, hogy a... Hogy?
Születés és halál.
Hát a születésünk, nem tudom, hogy szoktunk-e imádkozni, de mondjuk a halál az egy jó példa. Amikor az ember a halálos ágyán van, vagy valakinek a halálos ágya mellett vagyunk, akkor mondjuk inkább előfordul, hogy a lelkünk fénye áthatja a testünket, és nagyon őszintén megnyílunk a spiritualitás irányába. Oké, ez egy jó példa. Igen, ha nagy bajba vagyunk, tehát mondjuk nagyon betegek vagyunk, ne adj Isten, nem mondjuk soha magunkra, de valaki nem beteg, nagyon nagy anyagi problémákba került, bármilyen olyan ügy, ami teljesen kilátástan, akkor hirtelen megtölti a testünket a lelkünk fénye.
Csak előbb ugyanekkor van az is, amikor nem, mert az ember először megijed, és amikor megijed az ember, akkor amikor a távol van tőle, távol van. Amikor ijedtek vagyunk, félünk,
nem bízom.
Akkor távol az
úgy. Istentől?
Igen.
Jó, oké.
Okay. Helyzet és embere válogatja, de egyébként ennek az ellenpólusa az, amikor biztosan közele vagyunk, az, amikor valami jó történt, és hálát ad az ember. Tehát...
Mm-hmm. Jó, de én olyasmire gondolom, szerintem, amit mindenképp mint közös nevezőn fel tudunk fedezni, az az, hogy azokban a helyzetekben, amikor az egón kicsi, akkor a lelkünk átjárja a testünket, a lelkünk fénye. Amikor az egón megnő, akkor általában nem szoktunk Istenre gondolni. Ez a probléma azzal különben is, különben amikor jó történik velünk. Amikor jó történik velünk, akkor az emberek nagyon nagy és nagyon sok esetben egyáltalán nem foglalkoznak Istenre. És szerintem ezt tudom, mi múlik? Tudod, hogy mi múlik szerintem? Az, hogy mi hogyan történt velünk, az a jó. Ha olyan jó történik velünk, amit nem nagyon tudunk a saját egónkhoz csatolni, mert annyira csodálatos módon történt, vagy váratlanul történt, az a jó velünk, vagy annyira nem összhangban, vagy mértékében, arányában annak, amit mi elkövettünk ezért a jóért, azt mint egy ilyen isteni ajándékként, vagy csodaként fogjuk föl, akkor odafordulunk Istenhez. De olyan jó történt vele, ami miatt úgy érzünk, hogy megveregethetjük a saját vállunkat, mert mi milyen ügyesek vagyunk, akkor általában nem szoktunk Istenre gondolni. Ami viszont mindenképp közös nevező, hogy amit itt elhangzott, amikor bajban vagyunk, amikor összetört a testünk időzőjelben, a testünk összetörése, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy sokat böjtöltünk, és mit tudom, vertük a fejünket a falhoz, és mint a síta muszlimok, ugye, akik korbáccsal verik a hátukat, vagy hasonló. A test összetörése ilyen értelemben az az egónknak az összetörését jelenti, a saját gőgünknek az összetörését, akkor hirtelen megnyílik, mint hogyha tűzre kapna a testünk.
Ez azért ezt tanulható is. Tehát tanulható az, hogy gyöngyek annak, amikor valamikor ilyen helyzetben vagyok, és akkor is próbálják tiszta szívemben örülni.
Így van. Pontosan erről szól ez a fejezet. Ez a fejezet nem arról szól, de ugye, amiről mi most beszélünk, az jött, az élet hozta, hogy összetört a testünk. Történt velünk valamilyen tragédia, összetör emiatt a testünk, megijedünk, és összetör a testünk, sajnáljuk. És a lelkünk fénye az
tevileg. Sajnáljuk magunkat, és közöttünk Istenhez.
Oké, tehát mindesetre azt az élet hozza. De ez nem egy megoldás, mert mi most egy olyan megoldást keresünk, amit akkor is tudunk használni, amikor nem tört össze így a testünk, mert hál' Istennek nem ért minket tragédia. Viszont valahogy a lelkünk nem akarja átjárni a testünket. Mert olyan erős az egónak ez a fala. Mit tehetünk? Ahogy mondtad, meg lehet ezt tanulni. Hogyan, milyen meditációt kell csinálnunk ahhoz, hogy olyan helyzetben is, amikor valójában nem tört össze a testünk külső okok miatt, mi mégis képesek legyünk a testünket megtörni. És még egyszer hangsúlyozom, nem feltétlen fizikai értelme, hogy sanyargatjuk a saját testünket, hanem a testünknek az egóját, a testünknek a szellemiségét megtörni. És ez a fejezet erről a meditációról szól, hogy milyen meditációt lehet alkalmazni, mi az a meditáció sor, amit az ember végig gondolhat saját magában, amitől tulajdonképpen megtöri a saját testét. Tehát ugye visszatérve még itt akkor a Ganédeni tanácsra, amit a Ganéden Yeshiva vezetője mondott. Ugye azt mondta, hogy amikor az embernek nem kap tűzre a lélek tüze nem fog a testén, akkor valószínűleg azzal van a probléma, hogy túl tömör az a fa. Túlságosan erős az embernek az egója. Mit lehet tenni? Tanulhatunk azokból az élethelyzetekből, amikor látjuk, hogy önmagától is megindul a lélek fénye. Mik ezek a helyzetek, amikor megtörik ez az egó? Ugye hányszor fordul elő velünk, hogy amikor valami nagyon nagy baj van, akkor azt mondja, hogy jaj, Istenem, és mostantól én olyan cádik leszek, olyan igaz leszek, és csak most ez az egyszer segíts meg. És ahogy vége van a történetnek, mint a híres vicc is, mert a viccelt, hogy megy a Manhattanben a zsidó, és nem talál parkolóhelyet. Tehát már nagyon ideges, mert mindjárt eljött a ideje, le fogja késni nagyon fontos találkozóját, és a tizedik kör teszi, azt mondja, Istenem drága, most az egyszer csinálsz nekem egy parkolóhelyet, mostantól tartom a szombatot. Abban a percben kiáll mellett egy autó, azt mondja, nem kell, már találtam. És az egészen. Ugye? Akkor ez a tipikus élethelyzet, amikor az ember, amikor baj van, akkor megvan törve a teste, akkor nagyon átjárja a testét a lélek fénye, de amint rendeződnek a dolgok, akkor hirtelen megerősödik az ego, és már is minden rendben. Mit lehet ilyenkor tenni? Nem képes magát. Ugye mit mond Dávid király? Azt mondja, ez a híres haszid dal, amit szoktunk énekelni, Cama lecha nafsi, ugye? Lehet, hogy ismeritek. Mondja Dávid király zsoltárokban, szomjazik utánad a lelkem, kama lecha bszori, és eped irántad a testem, mármint Isten iránt, de erre Sziove Ajef egy kietlen és fáradt földön, a sivatagban, Kémba Kajdes Házi Szího, bárcsak ennyire látnálak a szentélyben is. Szóval, amikor az ember a száraz földön van, akkor nagyon értékelni a vizet. Az ember bajban van, nagyon értékeli Isten, de bárcsak ennyire értékelnének, akkor is, amikor minden rendben van. És erre tanít meg minket ez a fejezet, hogy mi az a meditáció, amit el lehet érni, amivel el lehet érni, hogy összemorzsoljuk így a testünket. Menjünk még egy kicsit tovább.
A lélek világossága itt azt jelenti, hogy a lélek és az értelemnek fénye nem tudja oly mértékben megvilágítani a testet, hogy felülkerekedjen annak anyagiasságán. És így, bár az ember megérti és értelmében forgatja az örökké való nagyságát, amit megért, az mégsem ragadja meg igazán, és nem plántálja el annyira a lelkébe, hogy aztán annak segítségével felül tudna kerekedni a szíve durvaságát. szívének és a lelkének a nehézsége, durvasága miatt.
Ugye, vannak dolgok, amiket pontosan értünk a fejünkben, de valamiatt olyan, nem olyan kifinomultak az érzékszerveink, hogy érezzük is azokat. Ugye, mondjuk azt, hogy az oroszlán egy veszélyes állat, ezt egyrészt tudjuk, tehát van hozzárendelt tudásunk is, de nem állunk meg a tudásnál, ha valaki véletlenül az állatkertbe beleesik az állatkertben az oroszlán barlangba, akkor nem kell elgondolkodni azon, hogy most féljek, vagy ne féljek, vagy elkezd mondjuk mással foglalkozni, és szotyizni, amíg ott az oroszlánok köröngenek körülötte. Mert annyira kézzelfogható az a valami, hogy ott semmi pluszra nincs szükség. Istennel kapcsolatban, és ha most nem akarunk ilyen magasztos szavakat használni, azt mondjuk az erkölcsel kapcsolatban, a lelkiismerettel kapcsolatban, ez nem így van. Vannak dolgok, amiket tudunk, de ettől még nem olyan valósak a számunkra, hogy azok annyira kézenfekvek legyenek, hogy az érzelmünket is megindítsák. Az oroszlánoknál nem kell valami plusz ahhoz, hogy megindítsa a félelem érzését. Ez olyan magától. Most kérdétek el, hogyha az oroszlánoknál rögtön elkezdek félni, de egy nem kóser ételt látok a tányán, nem kezdek el tőle rettegni. Pedig spirituálisan az ugyanolyan veszélyes, mint fizikailag egy oroszlán. Mégsem kezdek el tőle rettegni, mert nem vagyok azon a szinten, hogy ez ilyen automatikusan menjen. Még akkor sem, ha a fejemben én tisztában vagyok azzal, hogy milyen veszélyes a lelkemre egy nem kóser étel. De ez nem eredményezi azt, hogy a lelkemben, hogy ez áthassa a lélek fénye a testemet, és rögtön, ahogy meglátom, elkezdek tőle rettegni, és visszaugrok egyet. Szádikoknál ez így van. Egy szádiknál nála a lélek dolgai, azok még valósabbak, mint a test dolgai. A test az egy ilyen mellékes szereplő, a lélek viszont a lényeg. És ezért, ha meglát egy nem kóser ételt, akkor elugrik tőle, nem, mint ha megégetné. Úgy viselkedik vele. Vagy ugye ezért mondjuk azt, hogy egy cádik, egy igazán, és most már ezt tudjuk, hogy tányából, hogy igazi cádikokból borzasztó kevés van, minden nemzedékben mondjuk van egy-két ilyen ember, de egy igazi cádik nem még véletlenül sem vétkezik. Mert az, aki véletlenül vétkezik, ott azzal valami nem stimmel.
Miért kell elugrani, hogy se fog vétkezni?
Nem, ez nem a kellésnek a kérdése. Ez egy automatikus reakció, mert annyira átérzi, hogy annak a dolognak a szellemisége. Nem az a kérdés, hogy nem lehet. A kérdés nagyon egyszerű. Erről lesz szó később. Hogy ha te tudod, hogy valami tilos, az egy dolog. De attól a dologtól undorodsz is például, az már egy magasabb szint. Ugye? Vagy csomó olyan dolog van most, hagyjuk a nem kóser ételt, mert annyira el van. Csomó olyan dolog van az ember életében, mert tudja, hogy erkölcstelen. De ez még nem azt jelenti, hogy undorodik tőle. Viszont van egy magasabb szint ennél, amikor nem kell egy plusz határt mondani a magának. Azt mondja, hát jó lenne, de hát tudom, hogy tilos, úgyhogy mégsem lehet, hanem undorodik a dologtól. És ezt a saját magunk életében is felfedezhetjük, hogy vannak dolgok, amikre mondjuk mondjuk ezt lehet esetleg akár mondjuk egy példát, a gyerekeknél lehet látni, hogy gyerekek, akik még nagyon tiszták, azoknál valamire azt mondod, hogy az rossz, akkor attól akkor azt tényleg úgy gondolják, hogy rossz. Nem képesek felfogni, hogy ha az a valami rossz, akkor miért vannak emberek, akik azt mégis csinálják. Ugye aztán az ember növekszik, és egyre szkeptikusabb lesz mindenféle dologgal szemben, és egy idő után azt mondja, hát tudom, hogy rossz, de hát azért mindenki tudja, hogy azért ez még esetleg belefér, még akkor is, ha nálam adott esetben nem fér bele, de nem úgy állok hozzá, mint valami, ami nem lehet kérdés. Ezzel szemben olyan dolgok, amelyek nem erkölcsileg rosszak, hanem fizikailag, a legtöbb embernél azok egy ilyen automatikus ellenállást váltanak ki. Nem kell valami pluszt még hozzátenni. Sajnos ez nem teljesen így, mert vannak egészségtelen dolgok, amiket magunkévá teszünk, annak egy tudjuk róluk, hogy fizikailag egészségtelenek. De én arra gondolok, hogy vannak, mondjuk ahhoz, hogy ne egyél ciánt, nem kell plusz mondjuk erőt venni magadon. Nem, attól lehet, hogy ez undorít, nem a jó kifejezés, de automatikusan érzel távolságtartást és ellenszenvet. Míg a spirituális ciánnal kapcsolatban nem érzel ilyet. Miért? Mert nem vagy azon a szinten, mint egy szádik, akinél ez a dolog, ez automatikus. Miért nem vagy azon a szinten? Mert bármennyire igyekszünk, mégis a testünk, és a testünkkel kapcsolatos, a testünk vágyai, és a testünkkel kapcsolatos egónk, az mégis a legerősebb faktor bennünk, ahogy erről majd később ebben a fejezetben lesz szó, erre már valószínűleg ma nem lesz alkalom, hogy ezt ebbe belemenjünk. Tulajdonképpen fölvett egy következő kérdés, hogy az ember mi tulajdonképpen? Ki is az az ember? Amikor te azt mondod, hogy én érzem magam, tehát tudatában vagyok önmagamnak, akkor ki az a valaki, akinek én a tudatában vagyok? Az isteni lelkem, a lelkiismeretem, vagy a testem és a testem vágyai? És ez annak a kérdése, hogy te egy cadik vagy, vagy esetleg egy bénoni. Hogy? Igen. Tehát akkor ott tartottunk, hogy a lélek világossága itt azt jelenti, hogy a lélek és az értelem fénye nem tudja oly mértékben megvilágítani a testet, hogy felülkerekedjen annak anyagiasságán. És így bár az ember megérti és értelmében forgatja az örökkévaló nagyságát, amit megért, azt mégsem ragadja meg igazán, és nem plántálja el annyira a lelkén, hogy aztán annak segítségével felül tudnak kerekedni a szíve durvaságán. A szívének és a lelkének a nehézkessége durvasága miatt. Azt is megfigyeltitek, hogy vannak olyan emberek, itt az utolsó két szóra, vannak olyan emberek, akik minél több bűnt követnek el, minél anyagiasabbá válnak, annál kevésbé tudnak urrá lenni magukon. Ugye ezt mindannyian megfigyeljük, ez teljesen ismerős dolog. Ugye az az ember, aki nagyon minél mélyebben belássa magát a fizikai világ, az anyagi, a materiális világ bugyraiba, annál nehezebben tudja megnyitni a szívét a spirituális dolgok iránt általában. Elanyagiasodik. Ugye van az a példa erre, hogy ki a földhöz ragadtabb? Az anyagiasabb, a materiális, a testiesebb szóval nem jó magyarul, anyagiasabb. A szegény ember, aki úgy eszi a vacsoráját, mint egy állat, így, vagy a gazdag úriember, aki szép előkével és késsel villával eszik. Első ránézés, hogy a szegény ember az nagyon olyan állatiasnak tűnik. Igen ám, de a gazdag ember, hogyha egy kicsit is elmozítod azt a villát, hogy túl van sózva az a leves, akkor már is összeomlott egy egész világ. Ugye? Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez csak a külsőség, valójában ő annyira mélyen benne van ebben a fizikalitásban, hogy a legapróbb dolog is, ami mondjuk annak a szegény embernek egyáltalán nem számít, mert kicsit sósabb a leves, vagy nem sósabb, nála egy egész világ omlik össze. Az az ember, aki nagyon mélyen elmélyül a fizikai, az anyagi világ ügyeiben, annak egy minél inkább elmélyül abban, annál nehezebb lesz a szívét megnyitni a spirituális dolgokra. Még akkor is, ha tudja, hogy meg kéne, hogy nyissa, és érti is, hogy miért kéne megnyitnia, nem képes magát rávennie. Ennek a fogyatékosságnak az oka az állati lélek klipájának arroganciája, mely felmagasztalja magát az isteni lélek világosságának szentsége felé, olyannyira, hogy elhomályosítja és sötétbe borítja annak fényét. Ezért hát össze kell morzsolni, és le kell rontani a földig, mint az imént idézett analógiában, midőn a fát forgátsá aprítják, hogy tüzet fogjon. Tehát az emberben ugye ott van az állati lélek, minden emberben ott van az isteni lélek, de ott van az állati ösztönlélek is, és az állati ösztönléleknek van egy klipája. A klipa ugye az héjat jelent, és ezek a héjak egy kifejezés a rosszra. De kifejez ez még valamit, ugye a kabala nyelvén ez a rossz. A rossz az a klipa, az a héj. Ugye, mert az azt arra akar utalni, hogy a lényeg az nem ez, hanem amit ez a dolog eltakar. De ebben a kontextusban ez jelenti azt is, hogy van egy olyan lerakódás, egy rárakódás az emberre, ami minél vastagabb, annál jobban megnehezíti a lélek fényének a megnyilvánulását. Ugye ezt sokszor szoktuk azt mondani, hogy ez az ember, hát ez egy nagyon durva ember, de azért a szíve mélyén ő egy jó. Ugye azt mondom, hogy nagyon mélyen ez egy jó szívű. Ugye szoktak ilyeneket mondani, hogy ez egy nagyon nagy állat, de a szíve mélyén ő...
Nagyon mélyen
ott van benne. És tényleg az van, hogy sokszor előfordul egy nagyon durva emberekkel is, nagyon anyagias, materiális emberekkel, hogy mondjuk ez a tipikus irodalmi művek és filmek szereplője, aki a durva mondjuk keresztapa, aki embereket gyilkol és kegyetlenül kínoz, de amikor a nem tudom mi
saját
unokája milyen nagy szeretettel édesgeti a térdén, és mit tudom, a szegény embert megsegíti, vagy mit tudom, ugye? Hogy még ez a durva embernek is a szíve mélyén ott van az a jó akarat. De ugye minél durvább, annál inkább a mélyére kell ásni annak a szívnek. És ugye ez az, amiről beszéltünk, tehát, hogy olyan ennek a testnek olyan vastag ez a héja, hogy nem képes a szív, hiába tudja, és hiába ott van valóban, mindannyiunkban ott van az a jó, az isteni lélek, annak a fénye, az nem képes áthatni a testét. Csak olyan alkalmak, amikor megtörik a test. És ezért mi a feladat? Meg kell próbálni megtörni a testet. Még a következő bekezdésig olvasom. Ez azt jelenti, hogy az embernek el kell tipornia a szitra áhrát. Szitra áhra ugye azt jelenti arámiul, hogy a másik oldal, a rossz, ez is egy szinonima a rosszra. El kell tipornia a rosszat, lerontani mintegy a földi, és pedig azáltal, hogy elkülönít időt a megalázkodásra, és az önmagáról, mint ahogy írva van, megvetésre méltó hitvány lérről való elmélkedésre. A megtört szívből pedig megtört lélek következik, és a lélek alatt itt a szitra áhra értendő, mely a bénanim esetében tulajdonképpen maga az ember. Vagyis arról van szó, hogy amiről beszéltünk, hogy az embernek meditálnia kell, ahogy itt mondja, elkülöníteni időt a megalázkodásra. Ez a megalázkodás ez nem azt jelenti, hogy másokkal szemben kell megalázkodnia, és lehetőséget adni arra, hogy minél többen belerúgjanak. Nem azt jelenti, hogy bizonyos, ki kell választania mondjuk, ami erre tipikusan jó, az esti imád, vagy a lefekvés előtti imád, amikor megpróbál saját szemében megalázkodni, vagyis megtörnie saját magát, saját magának ezt a egocentrikus, testies mi voltát. Itt nézzétek meg ezt az idézőjelben van. A megtört szívből pedig a megtört lélek következik. Ez a hármas. A Zsoltárokban van benne, az 51-es Zsoltárban. Lév nisbal nitke, hogy is van? Luach elikim, nem hiszem pontosan a héber idézetre, de az a lényege, hogy amikor az ember megtöri a szívét, akkor az a megtöri a lelkét. Mit jelent itt a lélek? Nem az isteni lelket jelenti, magát az embert. Az ember, ha megtöri a szívét, ha rákoncentrál, ha elmeditál a saját durvaságán, és a saját földhöz ragadtságán, akkor egy idő után ezzel megtöri önmagát. És ezzel el tudja érni, hogy a lélek, az isteni léleknek a fénye az mégis át tudja járni. Most itt a következő részben arról van szó, és ez még tulajdonképpen ebben a bekezdésben elkezdődik, és ez egy kitérő lesz, amit szerintem a jövő alkalomra hagyunk, hogy akkor tulajdonképpen, ugye mellékesen itt említette, hogy akkor megtöri önmagát. Erről lesz szó, hogy mi az az önmaga, ki az az önmaga. És arra fog jutni, hogy a cádikok kivételével az az önmaga, az a test. Mire gondol az ember, amikor most azt mondja, hogy tudatában vagyok önmagamnak. Reggel, amikor fölkelek, és a Slomo, ébren vagy. Ugye? Ezt nem mondjuk így ki, de az ember ugye az első, az mielőtt másokat megtapasztal, az a saját ön tudata. öntudatában vagyunk saját magunknak. Ugye? Akkor mi az az öntudat? Minek vagyok a tudatában? Igen, de ez miben jelenik meg? Az az öntudat, az a test. Elsősorban a test. Most éhes vagyok, most ezt látom, most ezt érzem, most ilyenem van, most ilyen vágyam van, most olyan vágyam van, most ilyen-olyan dolgot szeretnék elérni, ami nekem ilyen meg ilyen okok miatt jó lesz, vagy nem lesz jó. Ugye? Szeretném ezt az üzletet megkötni, mert akkor sok pénzem lesz, és akkor milyen sok jó dolgot tudok venni. Ezt nem feltétlenül így gondolja végig az ember mindig. De erről van szó. Az ember tudata, öntudata, ami azt jelenti, hogy azok a gondolatok, amelyek saját magával kapcsolatban elfoglalják saját magát az idő, a nap 24 órájában, azok elsőlegesen 99%-ban a testtel kapcsolatos gondolatok. Kivéve a cádiknál. A cádik nem önmagára gondol, ilyen értelemben, nem a saját testére, vagy arra, hogy ez miért lesz nekem jó, vagy mitől leszek én ettől jól lakottabb, hanem Istenre gondol. Mindenben az isteni dolgot, az igazságot látja. És ezért mondjuk azt, hogy az egyszerű embernél, aki az embereknek a 99,9%-a, a önmagam, az a test, és ezért amikor arról beszélünk, hogy megtöröm a testemet, akkor tulajdonképpen azt, hogy megtöröm önmagamat, azt a tudatot, azt az öntudatot, ami általában elfoglal engem a napom nagy rész, nap nagy részében, míg a cádiknál ez az öntudat, ez egészen más jelent, és ezért neki nem is kell, hogy megtörje azt. Ez az öntudat, ez az Istenit jelenti, az isteni lelket. Jó, akkor itt fogunk most megállni, és akkor lesz egy ilyen, a jövő héten van egy ilyen kitérő arra, hogy akkor ki is az önmaga az embernek, utána pedig azzal folytatja, hogy hogyan kell meditálni. Kérdés? Nem volt elég másolat? Sajnálom. Jó. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdés? Nem?